Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ünneplő gyülekezet, advent második vasárnapján. Nem vagyok egyedül talán azzal a gondolattal, hogy a világi életben bárkivel elkezdünk beszélgetni az életviteléről, a hivatásáról, akkor nagyon gyakran hallunk arról, hogy minden az úgynevezett kapcsolati tőkétől függ. Lehet, hogy nem mindenki ismeri ezt a kifejezést még. Kapcsolati tőke alatt azt szokták érteni, hogy kinek milyen személyes kapcsolatai, baráti kapcsolatai, ismerősei vannak, akiken keresztül tud érvényesülni, akiken keresztül meg tudja alapozni az illető a jövőjét. Lassan a mi gyermekeink is a pályaválasztás korába lépnek, és már egyetemet elvégzett fiatalokkal is találkozunk természetesen, és szomorúan tapasztaljuk azt, hogy elmondják már a fiatalok 20 évesen diplomával a zsebükben, ha nincs megfelelő kapcsolati tőkéd, akkor nagyon nehéz elhelyezkedni. Nagyon nehéz elindulni az életben. És hát nagyon összetett a gyülekezetünk is, hogy kinek milyen hivatása van, úgyhogy én személy szerint is el tudom mondani, hogy beszélek akár egy orvossal, akár egy művésszel, akár egy tanárral, akár egy mérnökkel, vagy egy ügyvéddel, és sorolhatnám még. A legtöbbik ugyanezt mondja el, hogy az élet gépezete az úgy működik, hogy akinek ilyen tőke adatot, annak megy a szekere, működik a gépezete, érvényesül, akinek nincs, az marad egy szürke fogaskerék az egész nagy gépezetben. No, mielőtt teljes apátiába esnénk, hogy ilyen világ vesz körül bennünket, azzal szeretnélek bátorítani mindjárt titeket, testvéreim, hogy ez nem új keletű dolog. Az Isten félőknek, akik igyekeznek az életben hitükre alapozni, igyekeznek becsületesen, hitelesen élni az életüket, sose volt könnyebb. Most csak 2500 évet ugorjunk vissza Malakiás próféta korába. Ebből a korból tőle fogok most felolvasni néhány verset, és mintha a sorok mögött ugyanerről beszélne, ugyanerről profétálna, azaz vigasztalja, bátorítja mindenkor hívő emberét, hogy ne engedje az apátiának, az elkeseredésnek, hogy a világi szférában, a hitetlenek körében másképp működnek a dolgok. Így hallgassuk meg ezt a proféciát tehát. Malakiás próféta könyvének 3. fejezetéből a 13. verstől kezdődően olvasom a következőképpen. A felirat is nagyon vigasztaló. Az Úr megvigasztalja az Isten félőket. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Ezt mondtátok. Hiába való Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt, inkább a kevélyeket tartjuk boldognak. Hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik az urat félik, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezeteül azokat, akik őt félik és megbecsülik szent nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között. Az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence, olyan lesz minden kevé és minden gonosztevő, mint a polyva. És elégeti őket az az eljövendő nap, mondja a seregek ura, nem marad sem gyökerük, sem águk. Uruk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Gondolom, így első hallásra is elgondolkoztatta a testvéreket is, hogy tényleg nincs új a nap alatt. Nevezetes fejezet ez az Ótestamentumban, mert ez az Ótestamentum utolsó könyve, sőt, mi több, az Ótestamentum utolsó fejezetéből olvastam föl ezeket a verseket. Malakiás látszólag egy jelentéktelen kis prófétáska, hogy így mondjam, hiszen mindössze három rövid fejezetből áll a könyve. Mégis egyedi abban, hogy párbeszédes formában közli az Isten akaratát, és még inkább súlya van a könyvnek abban, hogy bemutatja a maga korát, és ezzel bátorít bennünket 2500 év távlatából, sőt, megjövendőli a messiás eljövetelét és ízlés újra eljövetelét. Az első szakasz, amely kijelöltetett, ahogy mondottam, egy nagyon ismerős gondolat sort tartogat a mi számunkra. Azt mondogatták egymás között az istenfélők. Hiába való Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt, inkább a kevélyeket tartjuk boldognak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik Istent, mégis megmenekülnek. Mintha az istenfélők elfelejtették volna az istenfélelmet, és Istent egyenesen a vádlottak padjára ültetnék. Számon kérik Istent. Számon kérik, hogy hogy van az, hogy a kevélyek szó szerint és a gonoszak érvényesülnek. Nagyon gazdag tartalmak ezek a kifejezések, és ezért mindezek alatt azt is érthetjük, hogy az istentelenek érvényesülnek. A csalók, az ügyeskedők, az ingyen élők, azoknak jobban megy a dolga, megtagadnak téged, Isten, nem követnek téged. Nemtelen eszközöket használnak arra, hogy haszonra tegyenek szert. És úgy érvényesülnek, hogy vannak, akik mögöttük állnak és tartják őket. Talán velem együtt ilyet is tapasztaltunk már az életben, amikor valakit megválasztottak valaminek, és közben mindenki tudta, hogy igazán lehetne egy arra alkalmasabbat vagy rátermettebbet is választani, de az volt a válasz, nem baj, hogy nem ért hozzá, majd megtanulja. Igen, testvérek, az igazság érzetünk valahogy azt diktálja, hogy mintha Isten a világi szinten, az istentelenek körében nem úgy cselekedne, nem úgy tenne, ahogy mi szeretnénk. Egy teológiai szakkifejezéssel is szokták ezt kifejezni, mysterium tremendum. A misztérium ugye a titok, a tremendum pedig félelmetes. Félelmetes titok ez, amikor meg akarjuk fejteni az Istennek a valóságát. Falba ütközünk olykor, akkor, amikor mindent meg akarunk érteni. Luther Márton pedig az ézsaiási proféciákból emelte ki azt a kifejezést, hogy Deus absconditus. Hogy mintha az Isten eltakarná az arcát előlünk, mintha az Isten elfordulna tőlünk, mintha az Isten nem úgy gondolkodna, mint mi, és valóban nem úgy gondolkodik. Falba ütközünk, és az igazság érzetünk szerint nem cselekszik helyesen az Isten. És milyen megdöbbentő, hogy Malakiás ezt még le is írja, hogy ahogy mondottam, Istent ültetjük a vádlottak padjára. Hogy is van ez? Mi hiszünk benned? Mi becsületesen próbálunk élni, tisztességesen dolgozni, és mégis a hamisaknak, a kevélyeknek, a gonoszaknak megy jobban? Kedves testvérek, misztérium tremendum, félelmetes titok ez. És ahogy látjuk és olvassunk a sorok mögött, mintha ez mindig így lett volna, az Isten titkához tartozik ez, mint ahogy Golgota borzalma, a megváltásunk borzalma is Istennek a legnagyobb titka. Ki az közülünk, aki értené, hogy Isten a megváltásunkban a Golgota borzalmát, gyötrelmét, mélységét választotta? Ez titok, misztérium, tremendum, félelmetes igazság. De nem itt fejeződik be ez a profécia, azaz ezért mondottam mindjárt az elején, hogy nem kell apátiába esnünk. Mert drága evangélium üzenet is felcsendül, amikor ezt olvassuk, hogy Isten hallotta, hogy a hívők között ilyen gondolatok kerekedtek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt. Az Úr meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Sőt, ezt mondta az Úr, az én tulajdonommá lesznek az Isten félők, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Milyen jól esik ez a fülünknek, hogy Isten nem azt mondja, hogy nincs igazunk, nem azt mondja, hogy a világban, de minden az ő igazsága szerint történik, hanem arról olvasunk, hogy Isten látja a mi lázadásunkat. Látja azt, hogy az igazság érzetünkkel nem összeegyeztethető dolgok történnek, de nem azt mondja, hogy akkor most tanácsokat adjunk néki, hanem rólad meg nem feledkezem. Te továbbra is a hitedben maradj. Te továbbra is becsületesen éld az életed. Te továbbra is tisztességgel keresd meg a kenyeredet. Még ha nem is érvényesülsz úgy, ahogy szeretnél. Valaki azt mondotta, hogy ha az Istennek valóban gyermeke vagyunk, akkor elhisszük-e azt, hogy jobban járunk azzal, amit kapunk, mint amit szeretnénk kapni. Ha az Istenben hiszünk, elfogadjuk-e, hogy jobban járunk azzal, amit kapunk, ami esetleg nem is tetszik nekünk, mint amit szeretnénk kapni. Mert az Isten akkor is Isten, Krisztus akkor is a világ megváltója, és az ő szent lelkével élő hitben élni a legtitokzatosabb, szintén misztérium ezen a világon. Kapcsolatba lenni a mindenható Istennel, bekerülni az élet könyvébe. Három rövid fejezetecske Malakiás könyve, de az élet könyvéről olvasunk benne, amiről az Új Szövetségben olyan sok helyütt, köztük a Jelenések könyvében is, hogy amikor megkeresztelnek bennünket, bekerülünk az élet könyvébe, Isten beírja a nevünket, elpecsétel bennünket, vagy hogy Pál apostol beszél a római levélben, hogy a keresztség által Istenéi leszünk, Krisztuséi leszünk, és senki el nem szakíthat tőle és az ő szeretetétől. Ez a lenyűgöző titokzatosság, mert a teológusok erre is adnak egy kifejezést, elámító, csodálatos titokra, mysterium fascinans, ahogy mondja a latin, lenyűgöző titokzatosság, hogy Isten a szövetségét mégse vonja meg tőlünk. Mi őt a vádlottak padjára ültetnénk igazságérzetünk szerint. Ő nem sértődik meg, sőt nem vonja meg kegyelmét, hanem azt mondja, hogy megtartalak, enyém maradsz, ne félj! Örök életre hívtalak el Krisztusba. Így tekintsünk, testvérek, a két advent közötti időszakra is. Hiszen advent második vasárnapjának ez a központi üzenete, hogy lesz második advent. Sokszor kételkedünk ebben, pedig az első advent beteljesedett. Több száz évvel Krisztus eljövetele előtt hangzanak ezek a proféciák, hogy eljön a messiás, lesz advent, első advent, és ez beteljesedik. És nekünk is csak a hit marad abban, hogy lesz második advent. Világvége, színről színre látás, azaz most a két advent között vagyunk hitben, nem látásban. De már van kapaszkodnunk mibe az első adventbe, és hogy Isten nem vonja meg tőlünk az ő szövetségét, és ő megtart minket kegyelmében. Hogy keskeny út vezet oda, és hogy kevesen járnak azok, Jézus is ezt tanította. Széles az az út, amely a kárhozatra vezet, és ott sokan járnak. És keskenyen az út, amely az életre vezet, és egyre kevesebben járnak, ahogy az idő előre halad, Jézus profétai gondolatai szerint. Nem egyre többen, egyre kevesebben, minél előbbre haladunk az időben a világban. Igen, keskeny az az út, de rajt vagy-e azon az út? Legyőzöd-e az igazság érzetedet, és belesimulsz-e az Isten kegyelmébe? Hagy olvassak el befejezésül még egy bátorító verset is Reményik Sándortól, itt az adventi, 2013-as adventi vándorlásunkkor. A költő is arra irányítja a mi gondolatainkat, hogy lehetnek nagy megváltó elképzeléseink, de egy sokkal inkább tegyük azt, hogy az apró kis csodákat észrevesszük a környezetünkben, egyéni életünkben, és a végén még utal a hópihékre is, hogy minden, amilyen aprók a hópihék, Isten csodái is ilyen aprók, de ott vannak az életünkben, és azon keresztül vezet bennünket magához. Reményik Sándor, csendes csodák. Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelje el Sodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgasd, figyeld, mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodálatosabb dolog? Nézd a sötétkék végtelenben, nézd a kis ezüst pontokat, nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyad bontogat? Nézd árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled, nem csoda ez? És hogy tükröződni látod a vízben az eget? Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök. Szitáló halk szirom csodák, rajtuk át Isten szól, jövök. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható szent és örök Isten, köszönjük neked ezt a több ezer éves proféciát, amely bátoríthat bennünket is a 21. században. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor az igazság érzetünk minket is megkísért. Bocsáss meg, hogy sokszor szeretnénk mi igazságot szolgáltatni. Köszönjük, hogy a titkok a te kezedben vannak. Köszönjük, hogy titkok vesznek körül bennünket, és köszönjük az ígéretet az apostolon keresztül, hogy egykor majd színről színre láthatunk. Áld meg a mi vándorlásunkat, adventi csendességünket. Szent lelkedért imádkozunk, Urunk, hogy hitünkben megmaradhassunk, hogy tudjunk becsülettel, hitelességgel szolgálni téged elsősorban, és ezáltal mindazt elvégezni, amit reánk bíztál. Ne engedd, hogy elkeseredjünk, aggodalmaskodjunk, sokkal inkább bízzuk újra meg újra reád magunkat, és az apró hópelyheken keresztül is megtapasztalhassuk azt, hogy te érkezel hozzánk, Te a nyitott szív ajtaján belépsz igéddel, lelkeddel, megerősítesz, és ez mindennél többet jelenthet nékünk. Adj nekünk áldott adventet, áldott készülődést egész családunknak, szeretteinknek közelben és távol, gyülekezetünknek, egyházunknak, az egész kereszténységnek, karácsony szent ünnepére, Krisztus fogadására. Ámen. Az örökkévaló királynak, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás az Anya Szent Egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, mind örökké. Ámen.